Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 68. Zsoltár első versét énekeljük. A 68. Zsoltár első verse így kezdődik, hogyha felindul az Isten. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 831. dicséretünk mind a négy versét. A 831. dicséret így kezdődik, fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a Sámuel próféta első könyve 14. részéből, annak válogatott verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Sámuel első könyve 14. fejezetéből így szól a mi Urunk igéje. Egyik napon azt mondta Jonatán, Saul fia, a fegyverhordozó legényének: gyere, menjünk át a filiszteusok előőrséhez, amely odaát van. Apjának azonban nem szólt róla. A hadinép sem tudta, hogy Jonatán elment. A szorosban pedig, ahol Jonatán igyekezett átjutni a filiszteusok előőrséhez, innen is, onnan is volt egy sziklaszírt. Jonatán tehát ezt mondta fegyverhordozó legényének: gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az előőrséhez. Hát, ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Fegyverhordozója így felelt neki: tégy mindent úgy, ahogyan gondolod, láss hozzá, én veled leszek, bármit tervezel. Akkor Jonatán ezt mondta: figyelj ide, átmegyünk ezekhez az emberekhez, és megmutatjuk magunkat nekik. Ha azt mondják nekünk, maradjatok veszteg, amíg odaérünk hozzátok, akkor megállunk egy helyben, és nem megyünk fel hozzájuk. Ha azonban ezt mondják, gyertek csak fel hozzánk, akkor felmegyünk, mert kezünkbe adja őket az Úr. Ez legyen számunkra a jel. Amikor megmutatták magukat mindketten a filiszteusok előőrsének, ezt mondták a filiszteusok: nézd csak, héberek jöttek elő az üregekből, ahová elrejtőztek. És így szólították meg egyesek az előőrsből Jonatánt és fegyverhordozóját: gyertek csak föl hozzánk, mondani akarunk valamit nektek. Akkor ezt mondta Jonatán a fegyverhordozójának: gyere utánam, mert az Úr Izrael kezébe adja őket. És fölkapaszkodott Jonatán négy kézláb, utána meg a fegyverhordozója. Voltak, akik Jonatán előtt hullottak el, másokat meg a fegyverhordozója ölt meg mögötte. Így történt az első összecsapás, amelyben mintegy 20 embert ölt meg Jonatán és fegyverhordozója egy holt földnek a fél barázdáján. És riadalom támadt a táborban, a harcmezőn és az egész hadinép között. Megriadt az előőrs, sőt a portyázó csapat is. A föld pedig megrendült, és Isten riadalmat támasztott. Amikor az Efraim hegyvidékén elrejtőzött izraeliek meghallották, hogy menekülnek a filiszteusok, ők is utánuk eredtek a harcba. Így szabadította meg az Úr Izraelt azon a napon. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Légy áldott, Urunk Istenünk, hogy Te adod az erőt a mindennapokban, Te adod a győzelmet hitünk harcaiban, és most ezzel a reménységgel jöttünk egybe, hogy a Te igéd megszólít minket, bátorít, erősít, helyünkre tesz minket, hogy mi beálljunk a Te harcaidba, és győzelmet vívhassunk ki. Kérünk Téged, hogy most is lelked által légy itt ezen az Isten tiszteleten. Látod, hogy mennyiféle érzés vagy gondolat kavarog most is bennünk. Nálad ezekre a kérdéseinkre választ kaphatunk. Hozzád hozhatjuk örömünket és bánatunkat, hálaadásunkat, kéréseinket, gyászunkat, szomorúságunkat. Mindenben oda jöhetünk hozzád, mert Te tudod most is, mire van egyen-egyenként nekünk szükségünk. Hadd legyen a te igéd olyan számunkra, mint a jó földbe esett mag, hogy megteremjük a megtérés gyümölcsét. Tedd érthetővé az ige üzenetét mindannyiunk számára. Amen. Az ige hallgatására készülve az 591. dicséret második versét énekeljük, az 591. dicséret második versét, erőnk magában mit sem ér. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a Sámuel első könyve 14. részének 6. versében eképpen. Hát, ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Kedves testvérek, akik az újfordítású Bibliát használják, azok észrevehették, hogy egy-egy összefüggő igeszakasz előtt, fölött találunk egy címet, amely röviden utal az igeszakasz tartalmára. Ezek a címek eredetileg nem voltak benne a Szentírásban, csak azért írták oda utólag, hogy könnyebb legyen tájékozódni téma szerint a Bibliában az ismerős bibliai történetek tanítások között. A mai történet fölé azt a címet adták, Jonatán hős tette. Elgondolkoztam ezen, hogy jó-e ez a cím. Mert hogy Jonatán nem egyedül tette, vele volt a fegyverhordozója is, és maga a történet pedig így zárul, hogy így szabadította meg az Úr Izraelt azon a napon. Kinek a hős tette akkor ez? Hiszen Isten adta a győzelmet. Ő adta a bátorságot ennek a két harcosnak is, akik mintegy 20 embert öltek meg az első összecsapásban, ez akárhogy is nézzük, 10-szeres túlerő fölötti győzelem. Az emberileg nézve valóban hős tett, amit azonban csak Isten segítségével lehetett véghez vinni. Mit üzen nekünk Isten ezen a történeten keresztül? Isten talán tőlünk is azt várja, hogy hős tetteket vigyünk véghez. Fogjunk össze ketten-hárman, mint Jonatán és a fegyverhordozója tették. Fogjunk össze barátok, munkatársak, házastársak, lelki testvérek, és valami rendkívüli dolgot vigyünk végbe, valamilyen látványos dolgot, amivel kivívhatjuk mások tetszését és elismerését. A mi alapigénk nem erről szól. Így hangzott a mondat, hát ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Amikor Jonatán ezt mondta, akkor ő nem hősködni akart, nem azt akarta megmutatni, hogy ő mi mindenre képes, hanem arra figyelt, hogy mit akar Isten tenni, miben tudja akár őt, vagy akár kettejüket használni, hát ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály. És érdemes azt is megnézni, hogy milyen helyzetben volt ekkor Jonatán. Apja, Saul király, a filiszteusokkal állt harcban. És megjegyzi a Biblia, hogy az izraelieknek fegyverük sem volt, mert a filiszteus kovácsokhoz kellett járniuk, hogy megélesítsék a kapájukat, kaszájukat, ásójukat, és nem kérhették tőlük azt, hogy egyenesítsék ki a kaszájukat, mert szóba se kerülhetett az, hogy ők a szerszámaikat fegyverként is használják. Csak Saulnak és Jonatánnak volt fegyvere. A filiszteusok pedig már összegyűjtötték a seregüket, letáboroztak, támadni készültek. Saul még Sámuelre várt, hogy megérkezzen, és ő bemutassa ott az Úrnak való áldozatot, mert csak azután indulhattak harcba, hogy előbb imádkoztak az Úrhoz. Sámuel csak késve ért oda, és Saul már azt látta, hogy a nép elkezd szétszéledni, ezért nem várt tovább, és Sámuel helyett ő maga kezdte bemutatni az áldozatot. Közben Sámuel is megérkezett, és kérdőre vonta Sault, hogy miért lett engedetlen Istennel szemben. És elmondta neki Isten válaszát, nem lehetsz tovább király, Isten másnak adja a te királyságodat. Hát ilyen körülmények között indult el a harc, Saul mellett már csak 600 harcos maradt, Jonatánnal is tartott egy másik csapat, kis maroknyi csapatok bizonytalanságban, fegyvertelenül, csüggetten, félelmek között, hát ez nem éppen harci kedvre buzdító állapot. Ám ekkor adódott egy lehetőség arra, hogy Jonatán és fegyverhordozója ketten harcba szálljanak a filiszteusok előőrsével, őrszemeivel, akik egy magas szikla fensíkon a legnagyobb biztonságban érezték magukat. Ha most ők ketten felmásznának, egy pihent embercsapattal néznének szembe, igazán nem sok esélyük van arra, hogy győzzenek. De tudták azt is, hogy fegyver csak náluk van, ezért Isten tőlük várja, hogy ami tőlük telik, azt megtegyék. És ebben a szorult helyzetben fogalmazta meg Jonatán ezt a fontos mondatát, hát ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Ha csak ketten vannak, az Úrnak az is elég. Ha csak náluk van fegyver, akkor ez a kevés is elégnek bizonyul. Ha Isten meg akarja szabadítani a népét, meg tudja tenni, de nem nézhetjük tétlenül, hogyan esik áldozatul a sok fegyvertelen ember az ellenség dühének. Isten szabadulást akart adni az ő népének, és adott is. De Istennek erre a közbelépésére nem csak Jonatán idejében volt szükség, hanem később is. A rabság, amelyből Isten meg akarta és meg akarja szabadítani az ő népét, az ma is valóság. Az ellenség nem kívül támad, hanem belül, a szívünk mélyén. A bűn fogjai vagyunk, a sátán tartja rabságban a gondolatainkat, a tetteinket, de még az akaratunkat is. Szabadításra van szükségünk, olyan szabadítóra, aki hatalmasabb a sátánnál, és képes minket kiszabadítani az ő fogságából. Mi már azt is tudjuk, hogy Jézus ezért született meg karácsonykor, hogy ő legyen a szabadítónk. Jézus születése előtt ezt mondta az angyal Józsefnek. Fiat fog születni, nevezd őt Jézusnak, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Tehát azokat, akik a bűn rabságában vannak, Jézus fogja megszabadítani. És akiket Jézus megszabadít, azok valóban szabadok is lesznek, még akkor is, ha alkohol, kábítószer, internet függőségéből kell megszabadulniuk. Jézus hatalmas szabadító. Jonatán annak idején még az ő saját helyzetükre utalt ezzel a mondattal, hát ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Ő még akkor nem tudhatta, hogy milyen hatalmas dolgot tett értünk az Úr, amikor Jézust küldte erre a világra, hogy kereszthalálával legyőzze a bűnt, hogy feltámadásával legyőzze a halált, hogy győzelmet arasson a sátán felett, és hogy mi is az ő győzelméből élhessünk. Figyeljük meg azt is, hogy Jonatán harca elsősorban nem a filiszteusok ellen irányult, hanem Isten népének a szabadulásáért. Tehát az volt a cél, hogy Isten népe megszabaduljon a nyomás alól. Hát, ha tesz valamit, értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Jonatán az Úr harcába akart bekapcsolódni. Ha kell, egyedül is. De hát, ha csatlakozik hozzá a társa is, akkor már ketten vannak. Kevesen vagyunk hozzá. Nem baj, mert az Úr velünk van, ő maga harcol értünk. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Jonatán felvállalta a nehéz harcot akkor, és ezzel előre mutatott Jézusra, aki értünk felvállalta a legnagyobb harcot, és győzött. Jézusnak nem voltak akkor társai, amikor a legnagyobb küzdelmet vívta a Gecsemáné kertben, mert még azok a tanítványok is elaludtak, akiket arra kért, hogy virrasszanak vele. Jézus egyedül harcolta végig azt a nagy lelki harcot, amelyben ki tudta mondani, Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézus pedig felkészítette ezt a 12 tanítványt, hogy tovább folytassák azt a küzdelmet, azt a küzdelmes munkát, amit rájuk bízott, vagyis a missziót, amely nem valakik ellen, hanem valakikért történik. Ez a megbízás, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, meg hogy hirdessétek az evangéliumot, ez szólt az első tanítványoknak, de szól ma is Jézus későbbi tanítványainak, tehát nekünk is, akik Jézus tanítványai vagyunk. A misszió végzése közben szüntelen harcra van szükség, de Jézus biztosítja a fegyverzetet, a védőfelszerelést, amit olyan részletesen leír Pál apostol az Efézusi levélben, hogy az igazság mellvasával, az üdvösség sisakjával, a békesség evangéliumának készségét jelentő sarúban, a hit pajzsával, a lélek kardjával harcolhatunk. Kezünkbe adja a hit pajzsát és a lélek kardját az Úr. A lélek kardja pedig az Isten beszéde, az Isten igéje. Bennünket is felszeretne használni ebben a lelki harcban, a mások üdvösségéért vívott küzdelemben. És hadd tegyem a Isten számunkra a misszió fontosságát az első helyre, hiszen nagyon sok ember nem úgy jön el a templomba, vagy nem úgy tekint az egyházra, mint akik az az üdvösség egyetlen útját akarják hirdetni, hanem csak úgy, mint egy emberi szerveződés, akik nekünk szolgáltatást nyújtanak, ha meg akarjuk kereszteltetni a gyermekünket, akkor megkereszteltethetjük. Esküvőt is, temetést is, mindent az egyháznál lehet megrendelni, de az egyháznak nem ez a küldetése, hanem az, hogy Jézus Krisztus evangéliumát mindenkihez eljuttassa. És ebben nem csak a lelkipásztor, hanem minden keresztjén Jézus Krisztus, minden tanítványa ki kell, hogy vegye a részét. A presbitereket sem azért választjuk, hogy legyen egy jó kiállású testület, amely a gyülekezet díszére válik, hanem azért, hogy ebben a missziói küzdelemben előjárjanak, és példát adjanak a gyülekezet tagjai felé. Eredetileg erre a mai istentiszteletre egy lelkipásztort hívtam meg, aki a magyar reformátusok országos missziói munkáját átlátja. Így is hirdettük a múlt vasárnap, hogy ő fog jönni igét hirdetni. Egészségügyi okok miatt nem tudott eljönni, de hát, ha lesz még alkalmunk arra, hogy ő felvázolja nekünk, mennyiféle területen van a magyar református keresztjéneknek missziói feladatuk. Vakok és siketek között, hajléktalanok között, kórházi betegek között, iszákosok, drogfüggők között, cigányok között, aztán van még lepramisszió, és ezzel még nem mondtam el az összes szervezetten is működő missziót. Van olyan munkatársi csapat is, amely nem felekezethez kötött, hanem az a céljuk, hogy eljuttassák az evangéliumot minden otthonba. Akkor van belmisszió, amelyik a határainkon belül működik, és van külmisszió, amely külföldre is eljut, a határainkon túlra is elviszi az evangéliumot, akár olyanokhoz is, akik soha nem hallottak még Jézusról. Istennek hála, vannak mindegyik munkaterületen olyanok, akik már benne állnak ebben a szolgálatban. Olyan jó volt fogadni azokat az embereket, akik úgy érkeztek ide a Pátyi gyülekezetbe, hogy már élő hitben jártak, és első dolguk volt az, hogy felajánlják a szolgálatukat, hogy valahol, amelyik területen szükség van rájuk, ők szívesen segítenek. Vajon minket nem akar-e Isten beállítani valamilyen területen az ő szolgálatába? És itt nem kell arra várnunk, hogy felkérjenek bennünket. Csatlakozhatunk valakihez úgy, hogy ő már végzi ezt a szolgálatot, ahogy Jonatánhoz is csatlakozott a fegyverhordozója, szívesen megyek veled, ahova indulsz. És ahhoz, hogy beálljunk az Úr munkájába, nem kell nagyon messzire mennünk, nem kell távoli földrészre elmennünk misszionáriusnak, hanem van a közelünkben is bőven lehetőség arra, hogy az evangélium üzenetét eljutassuk. Lehet, hogy éppen a családunkban is van olyan idős beteg ember, akit fel kell készíteni arra a nagy útra, amikor mindent itt kell hagynia, de ha tudja az, hogy hová megy, akkor félelem nélkül indulhat erre. Lehet, hogy éppen bennünket akar arra felhasználni, hogy bátorítsuk, segítsük őt, hogy készen álljon arra, amikor az Úr hívását meghallja. Vagy talán van a közeli ismerőseink között valaki, akit az ital tart úgy fogságban, rabságban, hogy szenved miatta az egész család. Akkor mit tehetünk? Egy lelki testvérrel kezdjünk el imádkozni érte, keressük a lehetőséget arra, hogy neki is felmutassuk a szabadulás útját, vagy eljuttassuk egy olyan helyre, ahol az iszákos mentő misszió lelki alkalma kezdődik, és hogy ezzel is segítsük őt a szabadulásra. nem az a fontos, hogy mi megtanuljunk prédikálni, szépen beszélni az Isten dolgairól, hanem az a legfontosabb, hogy mi magunk el tudjuk mondani, hogy hogyan éltük át Jézusnak a bűnből való szabadítását, és hogyha erről bizonyságot tudunk tenni, azzal már segíthetjük azokat, akik még nem találták meg Jézus Krisztust. Isten kevés embert is fel tud használni a misszióra. Jézusnak 12 tanítványa volt. Kevesebb ez, mint ahány presbitert választunk itt egy gyülekezetben. De ez a kevés ember elég volt arra, hogy tovább vigyék az evangéliumot, és eközben a hit harcát harcolják. Mert Isten kevés vagy sok embert is tud használni, hogy szabadulást adjon. Olyan szép ez a jelenet, ahogy a névtelen fegyverhordozó megbízik Jonatánban, és azt mondja neki, hogy tégy mindent úgy, ahogyan gondolod. Láss hozzá, én veled leszek, bármit tervezel. Mondhatta volna azt is, hogy ugyan már semmi értelme annak, amit elgondoltál, hát túlerőben vannak. Józan ésszel mérd már fel, hogy te mibe kezdesz. Ha mindenáron mehetnéked van, ám menjél, de engem hagyjál ki belőle. Nem ezt mondta, hanem egész szívével megbízott benne, mert tudta, hogy Jonatán Istenre figyel. Ezért inkább ezt mondta, hogy tégy mindent úgy, ahogyan gondolod, láss hozzá, én veled leszek, bármit tervezel. És vajon mi tudjuk-e ugyanezt mondani Jézusnak? Itt vagyok, Uram, tégy úgy, ahogy jónak látod, én itt vagyok, veled tartok, használj engem is. Mutasd meg, hogy hol, milyen szolgálatban akarsz engem látni. Néha van tényleg, hogy úgy érezzük, hogy kevesen vagyunk. Kevesen vagyunk egy Biblia órán, ahol egymást bátoríthatjuk. Kevesen gyűltünk össze egy ima közösségre. De nem baj, velünk van az Úr. Máskor meg annak örülünk, hogy többen lettünk. Többen lettünk, akik komolyan veszük Isten szavát, Isten igéjét. Hála legyen érte, de akkor se bízzuk el magunkat. Vegyük észre, hogy a kísértő mindent megpróbál, hogy félelemben tartson minket, lustaságban, kényelem szeretetben tartson minket, de ne engedjük, hogy eltántorítson minket. A másokért való odaszánásunkat meg fogja áldani az Úr. Legyünk kitartóak az imádságban, és merjünk beszélni arról, amit mi magunk is megtapasztaltunk már az Isten szeretetéből. Pál így írja ifjú szolgatársának, Timóteusnak, hogy harcold meg a hit szép harcát, és nyerd el az élet koronáját. Persze tudnunk kell közben azt is, hogy milyen ellenséggel állunk szemben. A mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak, olvassuk az Efézusi levélben. Az ellenség igen erős és hatalmas, de Jézus még erősebb. Azért nem vagyunk túl kevesen, mert, ahogy énekeltük, küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Kérdezett ki az? Jézus Krisztus, az Isten szent fia, az ég és föld ura, ő a mi diadalmunk. Tekintsünk hát bátran az Úrra. Hát, ha tesz valamit, értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály. Akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Az Úr már tett értünk valamit, nem is keveset. Megváltott minket a bűnből és a halálból. Azt ígérte, hogy velünk lesz és győzelmet ad. És minket is erre a küzdelemre, harcra bátorít, buzdít, a misszió fontosságára hívja fel a figyelmünket. Legyünk hűségesek mind halálig, végezzük azt a szolgálatot, amit ránk bízott az Úr, mert fontos, hogy minél többen megmeneküljenek az örök haláltól, a kárhozattól, és kitől hallják meg, hogy van út a mennybe, ha nem tőlünk. Legyünk hát hozzá hűségesek mind halálig, és ő nekünk adja az élet koronáját. Így legyen. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére a 826. dicséret 4. versét énekeljük. A 826. dicséret 4. verse így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megértettük, Urunk, a Te igéd üzenetét. Nem nézhetjük tétlenül, hogy az ellenség mindent megpróbál, hogy emberek lelkét a kárhozatba vigye, hanem fel kell ragyogtatnunk a kereszt győzelmét, hogy Te, megváltó Jézus Krisztusunk, legyőzted a kísértőt, a sátánt, bűneinkből szabadulást adsz, és van út az üdvösségre, a mennybe. Ha tudjuk mi is ezt a harcot úgy megvívni, hogy közben rád nézünk szüntelenül, hogy azokért harcoljunk, akik még nem találták meg az üdvösségre vezető utat. Köszönjük, hogy lehetővé tetted számunkra, és Te adsz bátorságot, Te adsz szavakat a szánkba, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy számot kell adnunk arról a reménységről, amely bennünk is már megvan. Vedd el minden félelmünket, kétségünket, és hadd lássuk meg, hogy mi is, akár kis létszámban is, megkapjuk tőled azt az alkalmasságot, hogy győzelemre vigyük a Te ügyedet. Imádkozunk azokért, akik betegség miatt maradtak távol a mai istentiszteletről. Légy az ő gyógyítójuk, segítőjük, erősítőjük. Hadd tudjanak föltekinteni rád, és hadd legyenek készen azok is, akiknek már rövid idejük van hátra ebből a földi életből, hogy át tudják adni egész szívüket, lelküket neked, és a hívó szóra hozzád mehessenek. Imádkozunk a gyászolókért, különösképpen is azért a családért, akik most eljöttek erre az istentiszteletre, az elmúlt héten álltak meg szerettük hamvai mellett. Urunk, add nekik is a feltámadás és örök élet reménységét, bizonyosságát. Vigasztald meg szomorú szívüket, és add a te lelked békességét mindnyájuknak. Imádkozunk a presbiter választásért, hogy Urunk, akiket te itt akarsz látni a szolgálatban, olyan formában is, hogy a felelős döntéseket meghozzák a gyülekezet ügyeiben, te irányítsd úgy a választás második fordulóját is, hogy azok kerüljenek oda, akiknek ott van a helyük. És akik mégsem kerülnek be, azoknak is vedd el a szívük rossz érzését, hogy ne csalódásként kelljen megélniük, hanem azt lássák meg, hogy nekik is van feladatuk, szolgálatuk, hiszen te nem eldobsz magadtól bennünket, hanem felemelsz, és akire szolgálatot bízol, attól számon is kéred. Így kérjük a te lelked vezetését a presbiter választás második fordulójára is. És hamarosan az adventhez érkezünk. Már most arra kérünk, Urunk, hogy készítsd el a szívünket erre az időszakra, hogy valóban üdvösséges várakozással telhessen meg a lelkünk, és ne csak a karácsony ünnepe lebegjen a szemünk előtt, hanem a veled való közösségben is megerősödhessünk, és tartalommal telhessen meg az advent időszaka számunkra. Hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy kedden 8:45-kor lesz imaóra, 9 órakor gyülekezeti biblióra a gyülekezeti házban. Kedden este 7 órára várjuk a temetői bizottság tagjait egy összejövetelre, egy gyűlésre. Csütörtök este 6 órakor lesz gyülekezeti istentiszteletünk, hétközi istentiszteletünk, vagy inkább bibliaóránk, hiszen inkább bibliaórai közösség az, amelyben olyankor együtt vagyunk. Utána 7 órától énekkari próba, majd pedig imaközösségben leszünk együtt. Péntek este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági biblióra lesz. Péntek este 8 órakor a férfi kör tagjait várjuk szeretettel, illetve azokat is, akik még eddig nem kapcsolódtak be, szeretettel várjuk. Jövő vasárnap tartunk úrvacsoraosztást, a hónap utolsó vasárnapján, így készüljünk erre. Két hét múlva, advent első vasárnapján, délelőtt családi istentisztelet lesz, és délután 5 órakor zenés áhítat. Ezen a zenés áhítaton közreműködik a kelenföldi gyülekezet énekkara és a pátyi gyülekezet énekkara is. A kelenföldi kórust szeretnénk vendégül látni, ezért szeretettel kérjük a gyülekezetet, hogy aki egy tányér süteménnyel hozzá tud járulni a szeretett vendégséghez, az jelentkezzen az iratterjesztésnél. A keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük Fülöp Sándor 53 éves atyánk fiát, és imádsággal gondolunk, emlékezünk vissza az egy éve elhunyt Diós Erzsébetre. A család úgy van most itt együtt, hogy lélekben így adnak hálát az Úrnak, szerettük életéért. Köszönjük azoknak, akik már kitöltötték a gyülekezeti szolgálatra való jelentkezési papírokat. Még köszönettel várjuk azoktól, akik ezt nem tették meg. A persely mellett találhatunk ilyen papírt. Azért is van erre így szükség, mert akkor egybe tudjuk egy táblázatba dolgozni, hogy milyen szolgálati területek vannak, és egy alkalom, amikor szükség van segítségre, kiket kérhetünk fel. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánljuk a testvéreknek, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet végeztével. És hirdetem, hogy most az istentiszteletünk után lesz a presbiter választás második fordulója. Kérem, hogy azok, akik választójogú egyháztagjaink, a himnusz éneklése után maradjanak itt a templomban, és a választási bizottság kivételével mindenki üljön át az orgona felőli hosszú padsorokba. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül énekeljük a 832. dicséretünknek az első, második és negyedik versét. A 832. dicséret első, második és negyedik versét, Ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed. Thank you. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.